24. fejezet. A díván. A szeráj kapui széttárultak. A harmóniátlan, csengő, harsogó zene egy mennydörgő dobütéssel elhallgatott, és 12 lovas Csausz nagy üggyel bajjal tört utat az odáig érkezett vezérkarnak, a megtorult néptömeg között, fabuzogányokkal és rinocérosz korbáccsal püfölve az elől-utól találhatókat. Az indolens bámész sokaság látta, hogy üttetni fog, de azért egy nyommal sem széledezett odább, mint amennyire eldöfölték. A díván tagjai leszálltak az udvarban lovaikról, s felmentek a lépcsőkön, miket két sorban janicsárok őrzöttek kivont szabjákkal, és előtűnt az egykor annyi fényt, annyi hatalmat szülemlő, rejtélyes teremnek belseje. Egy nagy, 8 szegletű szoba az minden festvények nélkül, mint amiket a Korán tilt. Márvány padozata keleti szőnyegekkel bevonva, falai ember magasságnyira kirakva gyöngyházzal, a falak mellett egyszerű veres bársonnyal bevont alacsony pamlagok, minden háttámasz nélkül. Háttérben valami oszlopzatos fülke forma, mely egy rejtek ajtót fedel, ahonnan Amurát szokta titokban kihallgatni díványja tanácskozmányait. A függönyök szétnyíltával beléptek a díván tanácstagok, elől a nagyvezér, egy magas száraz ember szüntelen előre görbült nyakkal, feje untalan mozog, szemei jobbra-balra járnak, mintha mindig vizsgálna, fürkészne valamit. Barna szennyes színű arcán csodálatos lélekhíven van kifejezve az örök elégületlenség, minden tekintete gúnyharag, betegségé vált epéskedés, ha szól fekete fogait összeszorítja, azokon keresztül szűri a hangot, s ilyenkor arc egy pillanatig sincs nyugalomban. Szemöldeit majd úgy levonja, hogy szemeit eltakarják, majd fölrántja, hogy homloka ezer ránccá reped, szemfehére látszik. Száj szegletei vonaglanak áll a reszket ritkás, soha nem vésült szakállával. Mosolygani is csak akkor szokott, midőn azt, akihez beszél, remegni látja. Suhája oly kuszáltaná rajta, hogy dacára a ráhalmozott fénynek, úgy néz ki, mintha mindig szennyes és törődött volna. A nagyvezér után jött a küpréli, egy elhízott, testes, vörös képű basa, terjedelmes zengő szakállal, a tenyérnyi széles kard, melyet oldalán visel, gyanítatja, hogy a kar, mely azt forgatni szokta, nem lehet elgyengülve. Hangja hasonlít a bika mormogásához. Oly mély dörgő az, hogy mikor csöndesen beszél, alig lehet megérteni, míg a csatákban az ágyuk dörgése közül is kihallik. A díván többi tagjai közül még 3 férfi vonja magára a figyelmet. Az egyik kucsukbasa, egy izmos, harcias férfi. Napbarnitott arcán keresztül kasul vágott, sebb helyek mély forradásai láthatók. Szemei oly fényesek, oly feketék, mint a sasé. Egész magatartása, agkora dacára bátor és kihívó. Kardját bal kezében hordja, merészen lép, áll, tekint, röviden szól, gyorsan cselekszik. Mellette a fia jön, az ifjú Ferizbég, apja csatáinak és dicsőségének részesen magas daliás ifjú, a keleties öltözet, piros kaftán, fehér turbán, a kócsaktól mind úgy illik karcsú termetéhez, égő szemeiben annyi tápanyagot kereső szenvedély látszik lobogni. Arcán még látható az ifjúság hamvas életpirossága. Gyakran meglepi őt a szótlan elmélázás, és ha ilyenkor megszólítják, feléjed megrezzen, mintha ott járt volna, ahová mennie nem szabad. Legvégül valamennyi háta mögött jő a szultán keresztjén orvosa, az udvari tolmács. Mauro Cordato Sándor. Magas atlétai férfi, hosszú bőredős palástban, nagy fényes fekete szakálla csak nem övéig ér. Ógörög vonalmú arcán a tudomány szerezte nyugalom, sűrű sötét hajzata gazdag fürtökben foly két felül alá vállaira. A vezérek helyet foglaltak, a szultán díványa üres maradt, legközelebb ült hozzá a nagy vezér, túl rajta a többi vasák, agák és békek. Kegyelmes uram, szólt Mauro Cordato a vezér elé járulva. A szegény magyar urak már reggel óta itt várakoznak a küszöb előtt. A vezér mérgesen nézett a tolmácsra, fejét még előbbre nyújtva, hadd várakozzanak. Tehát inkább illik, hogy ők várjanak mi ránk, mint mi őre álljuk. Azzal inta a fő csausznak, hogy vezesse elő a folyamodókat. 12 voltak a menekültek, kiket egy mellékajtó szőnyegének elvontával előszólított a fő csausz. Közöttük legelől jött Bélgyi Pál, a többi mind aggodalmas arccal tétovázva, remegve, egyedül ő bátran, nemesen, nyugodtan. Arca még most is férfiasan szép volt. Az idők, a viszontagságok letörülték róla az ifjúság színeit, de nem a lélek nemességét. Tojásdat képének szabályos vonásain valami összhangzó, öntudatos nyugalom látszik, mely tanúja a szívben lakó becsületesség és elhatározottságnak. Vonásain semmi elfogultság, s amellett semmi betanult hatásvadászó gerjedelem. Szép metszésű, telt ajkai csukva is beszédesek, s nagy szelíd kék szemei, mik végig járnak a jelenlevők arcain, mielőtt megszólalt volna, egész bánatos eseményeket mondanak el. Fájdalmas rokon szenved költve a jelenlevők keblében. Csupán a vezér néz reá, mérges, elégületlen arccal, minthogy ez neki szokása, és másképpet nem tud csinálni. Szóljatok hát, mit akartok? Ne féljetek, inte a vezér a menekvőknek. Béli előlépett, meghajtá magát a vezér előtt. Egy a magyarok közül odament a vezérhez, és kezet csókolt neki. Többinek útját állt a Mauro Cordato, s inte Bélgyinek, hogy siessen beszélni. Kegyelmes uraim, kezdé Bélgyi a szót. Sorsunk tudva levő dolog előttetek. Mit földön futók jöttünk el hazánkból, mit koldusok álluk előttetek. De nem mint földön futók, nem mint koldusok könyörgünk-e pillanatban, hanem mint hazafiak. Hazánkból elűzeténk, nem mint bűnösök, nem mint pártütők, hanem azért, mert meg akartuk azt menteni. A fejedelem hanyat homlok rohan veszedelmébe, s viszi magával a hazát. Fő tanácsadója magyar királysággal bíztatja őt, hogy maga magyar nádorrá lehessen. Ti tudjátok, kegyelmes urai, mi jövendő vár Erdélyre egy íjharc után. Többen az ország nagyjai közül velem együtt felszólalának ellene. Mi tudtuk, mit veszíthetünk. S íme néhány év alatt azok közül, kik az indítandó harcot rosszallák. Mi állunk utolsók előttetek, a többi méltatlan börtönben ül, vagy méltatlan halállal veszett. Kegyelmes uraim, mi egykor, mint boldog családapák éltünk ősi tűzhelyeink mellett. Most gyermekeink, feleségeink tömlöcre vannak hányva, váraink tőből szétszórva, címereink összetörve. De mi nem kérjük tőletek azt, amit magunk veszítünk. Nem vagyonaink birtokát, nem nőink gyermekeink ölelhetését, még csak hazánk láthatását sem. Készek vagyunk élni koldusul, elhagyatva, számkivetve. Csupán azon hon életének megtartásáért esengünk hozzátok, mely minket elvetett, s mely sebes léptekkel rohan az elveszésnek, siessetek azt megmenteni. Kucsukbas, aki jól értett magyarul, bosszusan csapott kardjára. Azt félig kihúzva, s ismét visszadobta hüvelyébe. Feríz bég egy önkéntelen szemeibe lopózott, könnyet törült le ifjú arcáról. Kegyelmes uraim, folytatá Béldi nyugodtan, nem kívánjuk tőletek, hogy bosszút álljatok a fejedelmen a kiontott vérért és a kiontott könnyért. Magányosok fájdalma az, melyet nem kell érezni a honnak. Mi magunk elhordozzuk a magunk gyászát, és nem adjuk azt a nemzetre, hanem küldjetek jobb tanácsadókat a fejedelemre, mint amilyenekkel most körül van véve. Figyelmeztessétek őt esküjére, mit a nemzetnek és a nagyúrnak adott, mert esküt senki hiába nem teszen, s büntetlenül meg nem szegi azt. S kényszerítsétek őt, hogy legyen jobb atya azoknak, akik még megmaradtak a hazában, mint volt nekünk. Amint Béldi elhallgatott, előlépett Mauro Cordato. A szónok és a nagyvezér között foglalva helyet, s elkezdé tolmácsolni Béldi szavait. A legelső szavak után kigyulladt a tolmács arca. Csengő hangzatos beszéde betöltötte a termet, lelke tűzbe jött. Arcán az indulatok kifejezései váltották egymást. Ahol Béldi szava nyugodt volt és panasztalan, a keservek leírásánál ott a tolmács hangja reszketett és háborított. Hol Béldi a jövendőt rajzolá meggyőződés komoly hangulatán, azon helyett Mauro Cordato prófétai ihlettel fogá fel, s keben rendítő lőn szavamidőn a szónokra mutatott, ki utolsó azon férfiak közül, kik jobban szerették Erdét, mint saját hasznukat. S végül a lemondás szavainál, ahon megmentése érti könyörgésben, oly átható, oly keserűen megragadó lőn szózata, mintha az ő szava volna az eredeti, és nem a másolat. A szenvedélyes ógörög alakban Demosztenész látszott feltámadni. A hallgató basák tűzbe jött arccal hajtogaták fejeiket, helyeslésül Mauro Cordato tolmácslatára. A nagyvezér összehúzta szemöldeit, ajkait epés szegletekbe vonta, s mellén összefogva kaftányát elkezdte beszélni, mialatt öklerül szemekkel tekinte szanaszét, minden pillanatban lekapva tekintetét arról, akivel szólt, s mérgesen vágva szét szemeivel a légben, s ismét gúnyosan a megszólítottra szegezve azokat. Rikácsoló hangja, amelyet szűrve bocsájtott ki fogai között, kellemetlenül hatott arra, aki először hallotta. Ez minden pillanatban a düh, harag és gyűlölet minden fokozatán keresztül változó arcvonalmai, száraz kezének nyugtalan reszkető hadonászása sem engedének egyebet gyanítani a törökül nem értő magyaroknak, mint hogy a nagyvezér most égtelenül lehordja őket, és amit mond, az elejétől végéig nem egyéb szitkozódásnál. Csáki László uram, ki Béldi Pál mellett állt, meg ránta annak bekecsét és reszkető állal súgá fülébe. Kegyelmed elölt bennünket. Miért nem szólt elég alázattal? Most karóba húznak minnyájunkat. A vezér beszédét szokása szerint egy fáradt mosolyjal végzi, gúnyos ajkai felhúzódtak, helyet nyitva a fekete hegyes fogaknak. A magyarok szívében hűlni kezdett a vére mosolygástól. Előállt azonban Mauro Cordato. Nemes vonalú arcán bíztató szelídség mosolygott, s elkezdi tolmácsolni a vezér szavait. Becsületes magyarok, legyetek jó bizalommal. Szavaitok részvétre találtak, igazságotok napnál fényesebben áll előttünk. Bajaitok teljes mértékben meg lesznek orvosolva. Jól tevétek, hogy a felséges szultán köntöséhez folyamodtatok. Ragaszkodjatok ezután is ő hozzá, és semmi bántódástok nem lészen. Most menjetek békével, ha kelleni fogtok, majd hivatunk. Mindenki könnyebben lélegzett. Béldi néhány egyszerű szóval kifejezi a vezérnek köszönetét, és távozni készült. Csáky László azonban, kit inkább érdekelt Sóvári uradalma, mint Erdély jövendője, és kit éppen nem látszott kielégíteni Béldi ajánlata, mely egyedül a haza megmentését kéri, és az elfoglalt vagyonok visszaadását nem. Alig várt, hogy szóhoz juthasson, s azzal odarohant a vezér lábaihoz. Egyet megkapott közülük, azt átkarolt, és elkezdte rettenetesen sírni. A sírás különben is érthetetlenné teszi a szavakat. Csáky uram beszédét pedig annélkül is nehéz volt érteni. Még azon föl a flegmájából kihozott vezér is kiabált, most már komolyan szitkozódva. Míg len a többi magyar urak végre odarohanva, erővel vitték el Csákit magukkal. Mauro Cordato haragosan terelte őket kifelé, véget vetendő a bosszantó jelenetnek. Ha már letérdepelt kegyelmed egy ember előtt, szólt hozzá Béldi kifelé menvén, legalább ne sírt volna, mint egy gyermek. A távozó Béldi, mielőtt az ajtón kilépne, egy meleg készszorítást érze kezén, oda tekinte. Feríz Bég volt az ifjú bajnok. Azt mondd, átszólt az ifjú reszkető hangon, hogy nőt fogva van, és gyermekem is. Feríz arca lángolt. Meg fognak szabadulni, szólt hévvel, Béldi kezét megragadva. Várj reám szállásodon. A magyar menekvők eltávoztak, mindenki saját reményeit szőve odább a vezér bíztatásaiból. Csupán Csáky László uram nem volt megelégedve az eredménnyel. Ő hazamenvén szállására rögtön leült, és írt két levelet. Egyet a római császár tábornokának, másikat a francia király szónokainak. Ezekben mind a kettőnek ígér mindenkit elhetőt, ha őt dolgaiban megsegítik. Azt gondolván magában, ha a török császár nem segít, megsegít a római császár. Ha az sem, a francia király. Legjobb az embernek magát minden oldalról biztosítani. Alig léptek ki a divánból a menekvők az elbocsátási ajtón, egy aga lépett be a bejelentési teremből jelentve, a magyar urak. Miféle magyar urak, riadt rá a nagy vezér, akiket a fejedelem küldött? Éppen jókor mondá a vezér, hadd jöjjenek. Spozitúrába vágta magát, számukra tartogatva legmérgesebb arc kifejezését. A függönyök szétvonattak, s belépett a fejedelem küldöttsége, bogláros, bársonyos, udvari nép nyájas, édeskés arcokkal. Elnökük Betlen Farkas megállt azon a helyen, hol előtte egy órával Béldi Pál állott. Bizarr ellentétül hattyúprémes megyszín bársony mentéjével, bogláros vitézkötéseivel és turkuázzal kiragott kardjával, és öltözete egyéb pompája mellett alázatos arcával, amonnak egyszerű fénytelen viseletéhez és nyugodt szilárd arcához. Nos, mi kell, mit akartok, mondjátok el szaporán, támad rájuk a nagyvezér nyughatatlan veszekedő képpel. Betlen Farkas térdig hajtott a fejét, s azután elkezde szónokolni. Az akkori idők tárgy kerülgető retorikájával, felelve mindenre, csak a kérdésre nem. Kegyelmes és nagyságos, dicsőséges és vitézlő uraim, méltóságos nagyvezér, győzhetetlen basák, hatalmas bégek és agák, országunk legerősebb oszlopai. Három világrész fejedelmei, híres nevezetes hősök, tengeren és szárazon, nekem különösen jó akaró urai. Ennyi volt csupán a megszólítás. A Kőpréli fújt izzadságában, kucsukbas a kardját verte térdéhez, Feríz félre vonult, és az ablakon keresztül a szeráj szökőkutait bámulta. Siessenek kegyelmetek, kiállta közbe türelmetlenül, Mauro Cordato, mire Betlen Farkas, azt vélve, hogy a tolmácsot azáltal bántotta meg, hogy kifeledte a megszólításból, odafordult hozzá, pótlólag után ragasztva. Nagy bölcsességű tolmács, mély tudományú és rendkívüli tiszteletre méltó udvari orvosa, a leghatalmasabb császárnak. A Kőpréli nagyot ásított, és akkor átnyújtózkodott, hogy az öv ketté szakadt a derekán. Betlen Farkas nem hagyja magát megzavartatni, hanem folytatá, amit kezdett. Fájdalommal értesült róla Jámbor fejedelmünk, Apafi Mihály uram őnagysága. Mi szerint a ma lázadó pártütőkik nem csak a fejedelem, hanem az ő személyében a magas sporta ellen is felmerték emelni hazug fejeiket, meghiúsult terveik után idefutottak. Gonosz inszinuációk által a fejedelmet és az országot megrontani. Ámbátor azonban megvagyon győződve a Jámbor fejedelem, hogy amaz ámító szavakat méltóságtok bölcsessége megcáfolandaná, jó akarata meghiúsítandaná, hatalmassága megbüntetendené, mindazonáltal jónak látta ő nagysága bennünket kegyelmeségtekhez elküldeni, a véget, hogy mindazon vádakat, melyek az ország felforgatására koholtattak, hamisaknak és rágalmaknak deklaráljuk. Mauro Cordato kapott a szónok megpihenésén ki az exordium után megállt lélegzetet venni a további beszédhez, s mielőtt ennek alkalma volna a tárgy érdemleges kérdésére térni, elkezdi a már eddig mondottakat tolmácsolni a nagy vezérnek, jól tudva, hogy miután a vezér beszélt, másodszori szót nem enged senkinek. A tolmács szava ezúttal száraz volt és egyhangú. Betlen Farkas uram minden homiletikai fáradtsága kárba veszett Mauro Cordato vontatott egykedvű átfordításában. A fővezér erre szikrázó szemekkel válaszolt. Arca még egyszer oly mérges volt, mint egyébkor, s keze hadonázásából nagyon világosan kivehető volt azon mozdulat, melyel a követeknek az ajtót mutatta. Mauro Cordato tolmácsolá nekik a választ. A fővezér azt mondja, hogy ti vagytok a pártütők, ti szektétek meg a magas sportának adott esküt, nem azok, kiket ti elűztetek. Nagyra vágyó terveitek Erdélynek a portától elszakadását, Magyarország meghódítását célozzák, s mindkettőnek elvesztését vonandják maguk után. Mire nézve tudtotokra adja a nagyvezér, hogy ha a veszteg meg nem tudtok ülni, és saját honfitársaitokkal békében meg nem férhettek, majd küldőre álltok olyan közben járod, hogy sírva néztek utána. A megszeppent magyar urak összenéztek. Betlen Farkas arcán nem látszott az édességtől és nyájasságtól semmi nyoma a bosszúságnak, mely betanult beszédje kárba vesztén érte. Meghajtotta magát még mélyebben, mint először, s rendületlen önmegtagadással vevé fel a szót. És miután ezúttal átlátta, hogy a hosszú beszéd nem járja, drasztikusabb eszközökhöz folyamodék. Ó, uram, avagy miképpen illenének-e vádak mireánk, kik minden kívánságaitokat híven teljesítők mindenha. Adtunk adót, adtunk ajándékokat, ami szegénységünktől tellett. Íme most is a Jámbor fejedelem nem bocsáta bennünket üresen, meghagyált Eleki Mihály uramnak, hogy benneteket illendő ajándékkal megtisztelni el nem ulasszon, ki is íme általam kegyelmeteknek 200 erszény pénzt kíván, tisztelete és hódolata jeléül átadni, könyörögve, hogy fogadj el kegyelmességtek tőlünk, szegény szolgáitoktól, e csekély ajándékot. Ezt mondva, inte egynek követői közül a szónok, kinek hívására négy teherhordó jelent meg, vállaikon keresztbe vetett rudakon hozva egy nagy vasas ládát, melyet Betlen Farkas felnyitva tartalmát a fővezér lábai elé döntötte. A csengő tallérok halomra omoltak a díván előtt, még hallatszott egyes szétguruló darabok pengése. A fővezér arca egyszerre átváltozott. Mauro Cordato hátra állt. A szavakhoz nem kellett olmács, a vezér nem bírt visszatartani egy undok visszataszító mosolygást arcáról, a fukarság ördögének vigyorgó mosolyát. Szemei kerekre felnyíltak, fogait sem szorította össze mosoly közben. Inkább úgy tett, mint egy prédára leső vadállat. Betlen farkas alázattal húzta magát vissza társai közé. A vezér nem állhatta a szerénységet, leszállt díványáról, kezeit morzsolva, s megveregette a szónok vállait, s mindegyik követ szeme közé mosolygott. Egynek kettőnek kezét is nyújtá. Az a szerencsés sietett azt megcsókolni, s beszélt hozzájuk valami törökül, melyre azok nem győztek bókokkal felelni. Mauro Cordato e jelenet alatt megszökött a díványból, és miután tolmács hiányában a követek nem bírták megérteni a nagyvezér szavát, és csak egyre hajlongtak, felállt a küprili, ki egri basa korában megtanult magyarul, s rájuk ordított boltozat reszkettető hangon. A vezér szava, az hozzátok, gyaur kutyák, hogy elmehettek a pokolba, ha kelleni fogtok, majd hivatni fog benneteket. És ezzel nagy mérgesen elrúgott a papucsa orrával egy lábaihoz gurult tallért. A követek számtalan üdvözlés után elhagyták a dívánt. A fejedelem követeinek eltávoztával rögtön hívatta a nagyvezér Béldit és társait. Amint a menekültek beléptek a dívánba, egyik sem tudta még, hogy a fejedelem követei itt jártak, és azok hozzák a halomra öntött pénzt. Mire nézve, senki sem bírta magának kimagyarázni, hogy vajon mit akar a nagy vezér azzal a pénzzel. És miután Mauro Cordato eltávozott, és az utána küldött csalúszok sehol sem bírtak ráakadni, tolmács nem létében a megjelent magyarok hosszú ideig a legnagyobb kétségek közt forogtak, és idejük maradt találgatni magukban azon töredezett mondatok értelmét, miket a fővezér koronként hozzájuk intézett, majd a pénzhalomra, majd rájuk mutatva, és mind a tíz ujjával magyarázva mondatait. Valahányszor a pénzre tekinte, nem óvhatta meg arcát amaz útálatos hiénai mosolygástól. Meglássa kegyelmet súgá csáki uram Béldinek, hogy a nagyvezér azt a pénzt nekünk szánta. Béldi nem állhatta, hogy el ne mosolyodjék az áltatlan óhajtásra. Végre, hogy a tolmács nem jött, kénytelen kelletlen felállt a küprili, s jó rosszul elkezdé tolmácsolni a vezér kívánságát. Becsületes urak, ezt mondja ti néktek a vezér. Itt voltak a fejedelem küldöttei, tört volna ki nekik a nyakuk, ezt mondom én. Azok hozták ezt a summa pénzt, és azon fejül beszéltek sok mindenféle dolgot, ami nem igaz. Hanem ez a pénz, amit hoztak, ez igaz. Mire nézve azt mondja ti nektek a nagyvezér, hogy ő átlátja a ti ügyetek igazságát, és azt helyben hagyja. Hanem azzal, ha ő ti nektek igazságot állt, sem könnyebb, sem nehezebb nem lesz, nem is szaporodik semmit. Hanem ha azt akarjátok, hogy a ti igazságtoknak foganatja és előmenetele legyen. Ígérjetek neki, vagy 70 erszénnyel többet, mint a fejedelem követjei. És akkor fogadom, mint a Boszporuszba hányatja őket zsákba varva, titeket pedig visszasegít hazátokba, és urakká tészen. Béldi Pál keserű mosolyra vonta ajkait. Búsan felsóhajtott, visszatekintve társaira. Jól tudhatod, uram, szólt a küprilihez, hogy nekem pénzem nincs, nem is tudnám, hol vegyek annyit, és társaim is oly szegények, mint én. Mi sohasem gazdálkodtunk az ország vagyonával, hogy kincseket gyűjtögethettünk volna magunk számára, és ami kevesünk őseinkről maradt, azon megosztoztak a fejedelem szolgái. Nekünk nincs pénzünk, melyel igazságunkat megvásároljuk, s a máskülönben nincs módunk hazánkat megszabadítani, akkor bocsássatok bennünket Isten hírével. Idegen fejedelmek lábai elé fogjuk magunkat vetni, s addig könyörgünk, míg egy akad, aki meghallgatand. Isten veletek, nekünk pénzünk nincsen. De van nekem, kiállta fel Béldi mellett egy hang, és az oda tekintők kucsukbasát látták Béldi Pálhoz lépni. Ki férfias szorítással nyújtá ez elbúsult férfinak jobbját. Ha kell 270 erszény, én adok, ha kell még egyszer annyi, adok. Akármennyi kell, megkapod. Alkudjál velük, árverezd a díjat, itt vagyok én kifizetem helyetted. Feríz Bég odarohant apjához, elérzékenyültem borul a keblére. Béldi magasztosan szorítá meg az agga bajnok kezét, s alig bírta kimondani szavait az elfogódás miatt. Köszönöm, ezerszer köszönöm, de nem fogadhatom el. Az oly adósság volna, amelyet vissza nem fizethetnék, sem én, sem maradékom soha. Jó akaratodért légy megáldva, de rajtam nem segíthetsz vele. A Küprili türelmetlenül közbevágott. Legyen eszed, Béldi Pál, és ne vondd magadra haragomat. Várd végig, amit beszélek, és vedd be a jó tanácsot. Ennyi pénzt kérni tőled, mint magányos, száműzött embertől csak ugyan nagy bolondság volna. De teszem föl egy fejedelemnek ugyahogy potomsági összegecskét kivetni, amit egyik zsebéből kiránthat, s az országon egy esztendőben kivehet. Tehát csak ígérte meg a kimondott summát. Az sem szükséges, hogy azt elébb kifizesd, mint amidőn általunk fejedelemmé fogsz tétetni. Béldi összeborzott, s reszketek hangon mondá a Küprilinek. Nem jól értettelek, uram, vagy rosszul hallottam, amit mondtál. Tehát érts meg végképpen. Ha igaz, amit állítál, hogy Erdély mostai fejedelme rosszul vezeti az ország dolgait, tegye ő le rögtön a fejedelem süveget. S ha igaz az, amit ismét állítál, hogy te annyira szereted hazádat, s jobban látod, mit kellene tenni, vedd fel azt te. Egy üzenet a határszéli basághoz, és ők rögtön elárasztják haddal az országot, s Apafi Mihály uramat minden tanácsosaival egyben fogva hozzák a jedikulába, s téged egy társaiddal beültetnek az ő helyeikbe. Az egészhez nem kell egyéb, mint megígérned a nagyvezérnek a 270 erszény pénzt. Ő azután majd rajta lent, hogy minél elébb fejedelemmé tegyen, amikor azt kifizethest, amit ha ígérni vonakodnál, bizony mondom néked, hogy Apafi Mihály uram helyett te fogsz menni a jedikulába. Béldi Pál szíve magasan vert az egész beszéd alatt férfias arcát, az érzelmek lázas küzdései hevíték. Sokszor annyira elfelejtkezik magáról, hogy a Küprili beszédjébe akart vágni, de a magyar urak visszarángatták. Amidőn végre a Küprili elvégzi beszédét, Béldi Pál egy lépést tett előre, és fejét magasan fölemelve, hogy egy fővel látszik nagyobbnak, erős, szilárd hangon viszonza. Köszönöm ajánlatodat, kegyelmes úr, de elfogadni soha nem fogom. Engem szent esküköt Erdély mostani fejedelméhez, s ha ő elfeledte esküjét, melyet a nemzetnek adott, nem az rá a felelet, hogy mi is megszegjük a magunkét, hanem az, hogy emlékeztessük őt a magáéra. Én igazságot kérni emeltem föl a fejemet, és nem egyik jogtalanságot a másikkal torlani meg. Nem új fejedelemre, hanem a régi szabadságra van Erdélynek szüksége. S ha nekem csak az kellett volna, hogy hadat támasszak a fejedelem ellen, egy intésemre talpon állott az ország, az egész székelység kardot vont mellettem. Én voltam, ki kardjaikat visszatettem hüvelyeikbe. Nem bosszúért jövék kaputok elejbe, hanem ítéletért. Nem a magam sorsát, hanem hazámét ajánlám kegyelmetekbe. Nekem a fejedelemség ingyen sem kell azért, hogy egy bitorlót elűzzek, nem fogok százat vinni az országra. Azért, hogy Teleki Mihály uramat kipörköljem, nem fogom felgyújtani egész Erdélyt. És azért, hogy 10 embert kiszabadítsak méltatlan börtönéből, nem fogok 10 000-et rabságra hurcoltatni. Történjék igazságtalanság inkább velem, mint egész Erdély országgal, s átkozott legyek én és minden maradékom, ha valaha alkudni fogok nyomorult nemzetem filléreire, s hadat viendek saját szülőföldem ellen. Ami végre fenyegetésedet illeti, én mindenre kész vagyok, kész a börtönre, kész a halára. Igazságért jöttem hozzátok, ám ölessetek meg. Küprili elhüledezve veti magát hátra díványán. Ily ellenállása nem számolt, ily jellemről nem volt fogalma. A többi urak, kik egyszer másszor Erdélyből elűzetve a portára futottak, rimánkodni, alkalmatlankodni szoktak azon kegyért, melyet ez ember most nemes ellenzéssel visszautasított. A nagy vezér, látva az arcokon a meglepetés, jobbra-balra fordult megmagyaráztatni magának Béldi Pál feleletét, és elszörnyedése fokonként láthatóan növekedett sápadozó arcán, amint azt megkezdi érteni. A Béldivel jött magyar urak elsápadva, földre zúzva várták a megijesztő felelet hatását. Míg végre Csáki László nem állhatva tovább a rettegést, odarohant Béldihez, kétségbe esette nyakába veti magát, melyre földre rimánkodva, hogy fogadja el a vezér ajánlatát. Ha neki tették volna ez ajánlatot, ő bizonyosan elfogadja. Soha, soha, viszonzza Béldi márvány hidegen. A többi urak odat érdepeltek lábai elé, összekulcsolt kézzel könyörög, vagy ne tegye magát, gyermekeit és őket is mind szerencsétlenekké. Keljenek föl kegyelmetek, nem vagyok én Isten, szólt Béldi, elfordulva könyörgő társaitól. A nagy vezér, megértve a dolgot, dühösen ugrott fel ülhelyéből, s letépve turbányát, azt gáttalan dühében földhöz vagdalva, ordita tajtékzó szájjal, csáuszok! Láncokat ennek a veszett kutyának, rikácsolá vérben forgó szemekkel Béldire mutatva, ki nyugodt, elszánt arccal engedi magára lakatoltatni a félmázsás vasakat, miket a szolgasereg mindig kézügy alatt tartott. Akarsz-e szót fogadni, gyaúr, cenk, kiállta rá a vezér, mikor már meg volt láncolva. Amit kimondtam, megállom, szólt ünnepélyesen a honfi, bilincses kezét az égnek emelve, Isten engem úgy segéljen. Úgy gebedj meg a börtönben, harsogá, Kara Musztafa, kezével inte a poroszlóknak, hogy Béldit ragadják meg. Mint a kemény kő, ha megüti szikrákat áld, úgy fordult még egyszer a vezér felé Béldi, megrázva nehéz láncait. A te órád is ütni fog, azzal hagyta magát börtönébe vezettetni. Fővezér rögtön visszahivatá a fejedelem követjeit, és megdicsérve őket és küldőiket felkaftányoztatá valamennyit. Kegyes bíztatással bocsájtva őket vissza hazájukba, ahol azon túl. Betlen farkas uramnál senki sem tartatott nagyobb szónoknak. A szeráj kapujában találkoztanak az elbocsájtott követek Csáki László urammal. A jó úr mindjárt látta a jövők elégült mosolygásáról, s most kapott kaftányaikról, hogy jó válasszal bocsáttatának el. Mire nézve, nem tartál fölöslegesnek azon fejül, hogy Bildi Pállal szövetkezett, a francia és német követeknek hódolatot ajánlt. Betlen farkas uramat is körülvenni és ajánlani testét, lelkét, a számára a fejedelem bocsánatát és vagyonai visszaadását kieszközlendi. Betlen farkas kapott az ajánlaton, és nem csak amnestiát, de sőt hivatalt is ígért Csákinak, ha Bilditől elválik. Sőt, meg is ajándékozá a jó urat, kiekképpen négy helyre is elköté sorsának fonalát nagy bölcsen, hogyha az egyik szakadni talál, a másik fenntartsa. Bildi mindent elrontotta maga ügyében, szólt Kucsuk Basa fiához a divánból eltávoztában. Én egészen lemondok a rajta segíthetésről. Én nem, szólt felsóhajtva Feríz még, vagy kimentem, vagy együtt veszek vele. Gyerünk ma Urókordátóhoz, ő még tán fog tanácsot adni. Egy órai tanácskozmány után Mauro Cordatónál Feríz B. útnak indult, 50 fegyveres albán lovaggal nagyvárad felé.